Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok. Krisztus nyomában című műsorunkban, újból köszönhetem műsorunkban Pálos István atyát. Köszönöm, hogy itt van velünk. Isten hozta, atya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök én is minden hallgatóját a Mária Rádiónak.
Az elmúlt napokban halottak napja, illetve minden szentek ünnepe volt, így ezért a mai műsorunkban ezen ünnepekhez még közel lévén szeretném, hogy ezen ünnepek fontosságáról beszéljünk, a búcsúnyerési lehetőségekről, illetve amit atya még fontosnak tart, hogy mire is figyeljünk oda. Az elmúlt napokban Faustina nővér gondolatait olvastam, akinek Jézus az irgalmasság 9-ének a 8. napjára ezt az üzenetet mondta. Ma a tisztító tűz fogságában szenvedő lelkeket vezest hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja, hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük. Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben. Hogyan látja atya ezen üzenetet, illetve hogyan tekint az elmúlt napokra?
Ez az üzenet nagyon fontos, mert végül is része a keresztény életünknek, hogy a szenvedő egyház tagjainak segítsünk imáinkkal. Akik a tisztító tűz állapotában vannak, már nem tehetnek semmit önmagukért, csak várják, hogy vége legyen. Azt szokták mondani lelki vezetők is, meg ugye a szentek, akiknek ezzel kapcsolatos látomásaik voltak, hogy a tisztító tűz az olyan szenvedés majdnem, mint ami a pokolban tapasztalható. Egy különbség van, hogy mindenki tudja, hogy ennek egyszer vége lesz, és aztán az örök boldogság következik Isten színelátásában. És ezt teszi tulajdonképpen elviselhetővé, hogy ott van a remény, ott van a tudat, hogy vége lesz, és miután az ember teljesen megtisztul a föld salakjától, a bűnök szennyétől, alkalmassá válik arra, hogy az Úr magához ölelje.
Az elmúlt időszakban, illetve több olyan helyzetbe is kerültem, amikor ilyen jellegű beszélgetések kapcsán megkérdezték tőlem, hogy hát de honnan tudjuk, hogy van tisztítóhely?
Hát ki az, aki állítani meri magáról, hogy a halál pillanatában olyan lelki kegyelmi állapotban van, hogy alkalmas a mennyországra? Ilyen nem létezik. Mindnyájan, ha a szentségekkel ellátva hal is meg valaki, akkor is vannak még dolgok, amiket az elkövetett hibák, bűnök nyomán nem tudott jóvá tenni. És ezeknek az adósságát, tehát valamilyen szennyeződés ott van még a lélek felszínén, vagy lélekben, és ettől teljesen meg kell tisztulnia. És ezért van ez, hogy egy bizonyos időnek el kell telnie, amíg az ember megszabadul minden földi tehertől, és alkalmassá válik az Isten országára.
Én úgy gondolom, ez is a jó Istennek egy ajándéka, és az ő irgalmának a cselekedete, tehát, hogy Isten annyira irgalmas, hogy adta nekünk ezt a lehetőséget is, hogy tudja, hogy gyengék vagyunk, tudja, hogy elesünk, hogy bűnösök vagyunk, és tényleg nem tudom, ki mondhatja el magáról, hogy én tökéletes vagyok, és egyenesen a mennybe juthatok, mert szent életet éltem, vagy élek, és a jó Isten egy kis kaput nyújtott számunkra, amelyen át mégiscsak eljuthatunk hozzá, és ebben is segítségünkre siet. De persze én ilyenkor többször elmondom azt, nem csak ugye akár Faustina nővérnek, de más misztikusoknak, szenteknek is, akár látomásai, üzenetek voltak, amelyekben az Úr beszél arról, hogy igenis létezik a tisztítóhely, de ugyanakkor itt megemlíteném, hogy én akkor hát igazából győződtem meg, vagy úgy segítségemre volt, amikor Medjugorjéban az ifjúsági fesztiválokon maga a látnokok tettek tanúságot arról, és elmondták azt, hogy a szűzanya felvitte őket, és megmutatta nekik, hogy van pokol, van mennyország, és van tisztítóhely. Hogy ez nem csak egy mese, hanem vegyük komolyan. Ne gondoljuk azt, hogy az ördög nem létezik, ne gondoljuk azt, hogy a pokol nincs, mert ez is a sátánnak az egyik taktikája, hogy ezt elhitesse magáról, hanem higgyük el, hogy ezek a helyek valóságosak, léteznek, és ahogy a látnoknő elmondta, úgy mondom most én is, hogy azt mondta, hogy megnyílt az ég, és amint a szűzanya megfogta a két látnoknak a kezét, felemelkedtek a mennybe. A mennyországot úgy látták, mint egy csodálatos hely, ahol különböző színű ruhákban voltak, nagyon nagy öröm, boldogság volt, mindenki nagyon fiatal volt, azt mondták, ilyen 18 év körüli fiatalnak láttak mindenkit, különböző színű ruhákban voltak, és úgy azt érezték, hogy nem is szeretnének onnan eljönni, és nehéz volt onnan tovább menni. Viszont amikor a poklot is megmutatta nekik a szűzanya, az egy nagyon rettenetes hely volt, ahol azt mondták a látnokok, hogy ha nincs ott a szűzanya, akkor belehaltak volna, ha nem fogja a kezüket. Ott rendes tüzet láttak, amelyben égtek a lelkek, tehát hogy számíthatunk arra, hogyha nem Isten mellett döntünk, mert ezt is mondta a szűzanya, hogy akkor kerülsz a pokolba, hogyha a tudatos döntésed alapján elutasítod a jó Istent. És utána viszont megmutatta a tisztító helyet is, amely egy ilyen ködszerű állapot volt, és ebben a ködben nem látszott tisztán az embereknek az arca, hogy kik azok, akik ott voltak, viszont megmutatta, hogy létezik. Nekem így ez egy segítség abban, hogy mindezt elhiggyem, hogy igenis van tisztítóhely, és pont ezért fontos a búcsú nyerési lehetőség, és ugye itt vagyunk még közel ezen ünnepekhez, 8-áig, ugye, atya, ha jól tudom, minden nap teljes búcsút nyerhetünk. Mit lehet erről tudni, hogy van részleges búcsú, van teljes búcsú? Hogyan nyerhetem el a teljes búcsút, és mit kell ezért tennem?
Ma már az egyház többnyire csak erről a teljes búcsúról beszél. Régebben volt ilyen szent matematika, hogy 30 napos búcsú, meg részleges búcsú, meg mit tudom én, több ilyen. De végeredményben vagy elnyeri az ember ezt a nagy kegyelmet, vagy nem igazán. Tehát van teljes búcsú, van részleges búcsú. A teljes búcsúnak a feltételei, hát ugye, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, hogy mentesek a bűntől és a bűnre irányuló gondolatoktól, vágyakozásoktól, hogy teljes mértékben tiszták legyünk. Hát csak remélni tudjuk, hogy ezt a búcsút el tudjuk nyerni. Ennek az a feltétele, hogy járuljunk a szentségeket, tehát szentgyónás, szentáldozás, aztán a templom meglátogatása, tehát jelen kell lennünk a szentmisén, amikor szentáldozáshoz járunk. Nem, ez már magától értetődik. Vagy pedig meglátogatunk egy temetőt, és akár egy kápolnát, és akkor felajánljuk a Szent Atya szándékára, hiszek egyet mi atyánkot, üdvözlégy Máriát, meg a kis dicsőséget szokták még említeni ezzel kapcsolatban. Tehát ha a feltételek megvannak, akkor búcsút nyerhetünk, amelyet felajánlhatunk aztán a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, hogy minél hamarabb megtisztuljanak és Isten színelátására jussanak.
Ezen napokban minden nap teljes búcsút, tehát minden nap elnyerhetek mondjuk egy lélek számára, akiért felajánlom
tehát a búcsút. Minden nap egy teljes búcsút elnyerhetek, hogyha ezeknek a feltételeknek megfelelek.
Ugye úgy hangzott el, hogyha egy templomot meglátogatok.
Igen.
Azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, ha a templom be van zárva, és nem tudok mondjuk szentmisén részt venni. Tehát, hogy a szentmiséhez kötött, vagy elegendő az, tegyük fel, a templom be van zárva, megállok a templom előtt, vagy a templom udvarán, környékén, és úgy imádkozom.
Hát, ha feltétele az, hogy szent áldozáshoz járuljak, akkor mindenképpen tudnom kell, mikor van a szent mise, és arra megyek el.
Mert tehát olyan, a szent áldozás...
áldoztam a templomban, aztán elmegyek egy másik kápolra. Ennek nincs értelme.
És ezt úgy nem lehet, hogy egyik nap áldoztam, de következő nap csak meglátogatom a templomot? Tehát minden nap akkor áldozni kellene, és úgy tudjuk elnyerni?
Minden nap szent áldozás, ha szükséges, tehát véletlenül, nem véletlenül, hanem tudva és akarva halálos bűnállapotába kerülök, akkor szentgyónás, szent áldozás, a szent misén, és az imák, amelyeket előír az Anya Szent Egyház.
És ha temetőt látogatok, akkor is szükséges a szentgyónás áldozás, vagy akkor csak elegendő, ha a templom a temetőt látogatom?
Tehát mindig szentségek, ima és a helyszín meglátogatása.
És miért fontos ez?
Hát mondjuk nem mindig az a kérdés, hogy mit kell tenni, sok ilyen kérdés van a bőjtel kapcsolatban, hogy miért van az, hogy ezt meg azt szabad, amaz meg amaz nem szabad. Nem az evésben van a bűn, hanem az engedelmesség megtagadásában. Itt is ugye a kegyelmek elnyerése az engedelmességhez kötődik. Róma locuta szólt, Róma, és a dolog be van fejezve. Causa finita. Tehát ehhez a az egy, ugye azt mondta Jézus, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Tehát amit az egyház mond Jézus nevében, azt el kell fogadnom, azt teljesítenem kell, és akkor megfelelek a követelményeknek, mondjuk így, vagyis alkalmas vagyok arra, hogy búcsút nyerjek.
És honnan tudhatjuk, vagy tudjuk-e azt, hogy elnyertük-e a teljes búcsút? Sikerült-e?
Hát ezt nem tudhatjuk, ezt csak reméljük, ugye, mert nincsen igazából visszajelzés senkinek ezzel való. Megtesszük, ami tőlünk telik, megpróbálunk őszinte töredelemmel a bűnbocsánat szentségéhez járulni, mély hittel magunkhoz venni az Urat, hogy valóban Isten találkozás legyen a szent áldozásban számomra, és utána teljes összeszedettséggel, figyelemmel tudatosítva az, hogy most imádkozom, tehát Istenhez szólok, és odafigyelek arra, hogy mit mondok neki, és mi a szándékom ezzel. Ezek eléggé nehéz dolgok, hogy az embert teljesen teljesíteni tudja, mert mindig bemos valami a gondolatokba, ami aztán az embert sokszor teljesen elsodorja a magától, a központi szándéktól, attól, hogy mit is akarok és miért cselekszem.
Búcsúnyeréssel kapcsolatosan, így ezen gondolkodva, hogy valóban elnyerjük-e, miért is fontos, nagyon tetszett Mária Szimának, az osztrák misztikusnak az üzenete, gondolata, aki ezt mondta, hogy felbecsülhetetlen értékűek a búcsuk, állítják a szenvedő lelkek. Ezek a jóvátétel formái, amelyet Jézus Krisztus kereszt áldozata jelentett a mennyei atyának, aki életében sokszor nyer búcsút a szenvedő lelkekért, A halála órájában is több kegyelemben részesül, mint mások. És a halál előtti bűnbocsánatot is teljes mértékben elnyeri. Nagy kár lenne, ha egyházunknak ezekkel a kincseivel nem élnénk a szenvedő lelkek érdekében. Vagy talán nem szörnyű, ha egy halom aranykincs előtt állsz, és szabad lenne venni belőle, amennyit csak akarsz, hogy olyan rászorulóknak adj, akik maguk nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, és arra sem veszed a fáradtságot, hogy kinyújtsd a kezed, és az általad elérhető kincsből adj másoknak. Sok helyen évről évre csökken a búcsúimák száma. Ez így van mi felénk is. Jobban kellene ösztönözni erre a híveket. Tehát ezen gondolatok alapján így én is ezt érzem, hogy ez egy óriási lehetőség, egy kincs, amelyet az elhunyt szeretteinknek, elhunyt rokonainknak ajándékozhatunk, hisz tudjuk azt, hogy azok, akik a tisztító tűzben vannak, önmagukért már semmit nem tehetnek, hanem mi vagyunk azok, akik segíthetünk nekik. És ez az egyik lehetőség annak, de nagyon tetszett, most pont vasárnap Pék Sándor atya a prédikációban elmondta, hogy ne teljen úgy el egy év, vagy különösen ez az időszak, hogy ne mondassunk szentmisét a szeretteinkért, elhunyt családtagjainkért. És ez úgy többször is megmaradt bennem, hogy most őket ezzel tudjuk szeretni. A legnagyobb ajándék, a legtöbb, amit értük tehetünk, persze a búcsú nyerési lehetőség, de egy szentmise felajánlása is.
Feltétlenül, és az, hogy minden nap imádkozzunk az elhunyt lelkekért. Egyszer egy gyónó mondta ezt, hogy és elmulasztottam imádkozni élőkért és holtakért. És akkor ez úgy bennem maradt, és rögtön én is lelkiismeretet vizsgáltam, hogy november hónap folyamán, mert ez többnyire a halottak hónapjának tekinthető, akkor még úgy imádkozgat az ember, de úgy rendszeresen, hogy minden nap, és onnantól kezdve felvállaltam, van egy listám élőkről és holtakról, ez egyre szaporodik, hosszabbodik ez a lista, mert mindig akadnak újabbak és újabbak, és rendszeresen imádkozom én is értük. Bátorításul mondom minden kedves hallgatónak, hogy ennek van egy nagy lelki haszna, amikor a tisztítóhelyen szenvedőkért imádkozunk, mert ha onnan kiszabadulnak, akkor ők meg közben járnak értünk. De nem csak azok, akikért mi imádkoztunk, hanem azokért, akikért korábban mások imádkoztak, már kiszabadultak, és ők közben járnak mindenkiért, akik ezt a lelki tevékenységet folytatják nap mint nap.
Legyen most akkor ez így házi feladatként a hallgatók számára, hogy ne feledkezzünk meg, ha lehet nap mint nap, de most így november hónap során különösképpen vizsgáljuk meg mi is a lelki ismeretünket, hisz én is elmondhatom, hogy örülök, ha gyakran oda jutok, hogy imádkozzak, akár a családomért, a gyermekeimért, és bizony gyakran megfeledkezem, ilyenkor talán jobban eszembe jut, hogy az elhunyt szeretteimért imádkozzak, de bizony elfelejtkezem róluk, és nem figyeltem erre eléggé. Persze búcsúnyerési alkalmakat, azokat próbálom kihasználni, és élni a lehetőséggel, de itt hadd kérdezzük meg a hallgatókkal, hogy így ezen 8 nap során mi az, amit eddig tettek a kedves hallgatók, és ugye ma még itt vagyunk 6-a, úgyhogy még van a mai napot is beleszámíthatjuk, még 3 napunk, hogy 3 búcsút nyerhessünk a lelkek számára, hogyha megfelelünk az elhangzott feltételeknek, és ne engedjük ki ezeket a kincseket, ezeket a lehetőségeket, amelyeket Isten adott nekünk is, mert mint ahogy az előbbiekben Pálos atya mondta, ha én úgy jól érzem, ez kicsit olyan, mint egy bumeráng, hogy én elmondom az imát, megteszem az én részemet azért a lélekért, viszont amikor ő a mennybe jót, akkor ő fog értem imádkozni. Úgyhogy kicsit önmagunkért is teszünk, akkor, amikor imádkozunk az elhunytakért, a szeretteinkért. Úgy gondolom, hogy ezen hónapban különösképpen feladatunk, kötelességünk erre figyelni, de mint ahogy az előbbiekben az atya is mondta, hogy igen, minden nap gondoljunk rájuk, ne feledkezzünk meg róluk, mert önmagukért már semmit nem tehetnek. Szenvednek, kínlódnak, ott gondolom, hogy nagyon nehéz lehet nekik, és mi vagyunk azok, akik segítségükre lehetünk. Szintén Mária Szima egy gondolatát hoznám, aki ezt mondta a búcsúval kapcsolatosan. Egyszer eljött hozzám egy férfi, és elhunyt felesége felől érdeklődött. Az volt a válasz, hogy az asszony még a tisztító tűzben van. Különös az volt ebben, hogy az a nő már több vallási közösségben járt, ahol teljes búcsút lehet nyerni a halál órájára. Így aztán azt feltételeztük volna, hogy már nincs a purgatóriumban. Megkérdeztem erről egy szenvedő lelket, aki azt a választ adta, hogy teljes búcsút nyerjen valaki saját magának, a léleknek meg kell szabadulnia minden evilági kötődésétől. Csak akkor nyeri el a búcsút. Például egy halálos beteg, 5 gyermekes anyának ki kell tudni mondania: azt akarom, amit te, Uram. Élet vagy halál, legyen meg a te akaratod. Ezt csak azt tudja kimondani, aki már előzőleg is e szerint él és gondolkodik. Különben nem képes erre az ember. Tehát a búcsúnyerési lehetőség kapcsán, de talán a Jóistennel való kapcsolatunkra tekintve is, így ez a mondat, amit kiemelnék: azt akarom, amit te, Uram. Élet vagy halál, legyen meg a te akaratod.
Igen, ez egy nagyon kemény mondat, és ez az, amit tulajdonképpen úgy könnyedén kivontunk a mi atyánkban, de igazából a mi atyánkot is azért szoktuk imádkozni, hogy legyen meg a mi akaratunk. Tehát megpróbáljuk az Urat a magunk oldalára állítani. Nagyon nehéz, kimondani könnyű, de teljes szívvel, tehát átéléssel, mély bizalommal, önátadással, Istenre hagyatkozva, ezt nagyon nehéz megélni. Ezért ugye mondjuk azt, hogy a kereszténység nem vallás, hanem maga az élet. Tehát amit az Úr elvár tőlünk, vagy talán nem is jó így, ami méltóvá tesz minket arra, hogy az Isten gyermekei legyünk. Ami alkalmassá tesz arra bennünket, hogy az Isten végérvényesen magához öleljen minket. Tehát ezért nagyon nehéz a teljes búcsút is elnyerni, mert ez a teljes mértékű önátadás, ez a feltétel nélküli ráhagyatkozás, ez nagyon nehezen áll össze az ember mindennapi életében.
Hallgatóinkat így műsorunk végén erre bátorítjuk, hogy adjuk át önmagunkat, adjuk át szívünket, elhunyt szeretteinket, és törekedjünk arra elmondani ezt az Úrnak, hogy igen, legyen meg a te akaratod. Legyen meg Isten akarata a mai napunkban, az életünkben, legyen meg az ő terve mindabban, amit ő szeretne velünk. És kedves atya, így a műsor végén, hogy arra gondoltam, hogy egy imát, amit ön fontosnak tart, ne csak mondjuk a hallgatóknak, hogy imádkozzunk az elhunyt szeretteinkért, hanem most akkor együtt a hallgatóinkkal imádkozzunk az elhunytakért.
Mindenható Isten, élők és holtak Ura, aki magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Kérünk téged, te légy a vezérünk a föld élet útján, hogy minden buktató akadályon túljuthassunk a te segítségeddel. Kérünk téged, a te szereteted tegye lehetővé számunkra, hogy gondoljunk mindig azokra is, akik a szenvedő egyház tagjaiként a megtisztulás állapotában vannak. Ez az imádság, amelyet felajánlunk a rászorulókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, egyé kapcsolja az egyházat, hiszen van egy küzdő egyház itt a földön, van egy szenvedő egyház a tisztító tűzben, és van egy győzedelmes, diadalmas egyház, amely Isten színelátását élvezi a végtelen boldogságban. Ez mindnyájunk célja. Ebben a célkitűzésben erősíts minket, hogy szemünket mindig rád függesszük, hogy méltók legyünk a te mérhetetlen szeretetedre, és arra a boldogságra, amelyet senki sem adhat, semmi sem adhat meg, csak egyedül te, Uram.
Köszönöm szépen Pálos atyának, hogy itt volt velünk a mai műsorban. Az Úr áldását kívánom az atya életére, és hát legyen meg Isten akarata Pálos atya napjaiban is.
Köszönöm.
Krisztus nyomában című műsorunkat hallhatták, Illés Izabella is búcsúzik önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Ne aggódjatok, bármilyen nagyok az élet gondjai. Mert nem az étek, fontos az élet, mit át kell menteni. Lásd madaraknak, bár ne maradnak, az Isten megterít. Hát ti különbek, bízva lehettek az ő vendégei. Fonnak-e szőnek, mondd a mezőknek, liliomai. S még Salamon sem pompázott szebben, mint azok szirmai. És ha füveknek mit tűzre vetnek az Úr szab levelet, gondoljátok, inkább van rátok gondja, kis hitűek. Az élet, mit át kell menteni. Ne gyötörjétek magatok, kérlek, így hát a holnapért. holnap, mert minden napnak van baja épp elég.